Kedves hallgatom! Péter apostol második levele első fejezetében már olvastunk Jézus Krisztus világosságának centrifugális erejéről, amely mindenkit igyekszik elszakítani a világtól és odabonni Istenhez. Most beszéljünk a centripetális erőről, arról az erőről, amely az embereket a világ felé húzza. Ez a gravitációs erő, amely Isten igéjétől igyekszik a világba vonni az embereket. Azok a napok, amikor Péter ezt a fejezetet írta, most minket is utolértek. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Péter második levele, második rész, első vers. De voltak a nép körében hamis proféták is. Péter zsidó keresztényeknek írt, és Izrael népéről beszélt, amikor a népet említette. Izrael népe körében voltak hamis proféták, mondta Péter, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók. Tehát a hívők között, az egyházban. Voltak hamis proféták az Ószövetségben, de vannak hamis tanítók korunkban is. Ma nem kell aggódnunk egyáltalán a hamis proféták miatt. Ez nem a mi problémánk. Aki megpróbál jövendőlni napjainkban, hamarosan hazugnak bizonyul. Efelől nincs semmi kétség. A második világháború alatt volt egy ember, aki megjövendőlte, hogy a világ vége, ha pontosan emlékszem az adatra, 1943. szeptember 15-én következik be. Amikor az a nap megérkezett, az újságírók megtöltötték az udvarát és várakoztak. Végre az ember kiment eléjük és kijelentette, hogy rosszul számította ki a világ végét. Azt mondta, hogy a régi helyett a helyes dátum 1944. szeptember 15. Azok a lelkipásztorok, akik ima közösségre jöttek össze abban az időben, foglalkoztak annak az embernek a proféciájával, és nyilatkozatot akartak közölni az újságban. Ezt mondtam nekik, felejtsétek el, ami engem illet, 1944. szeptember 15-én az az ember hazugnak fog bizonyulni. Tudod, a világ vége még a következő évben sem jött el. Az történt tehát, hogy az újságírók kigúnyolták, és nevetségessé tették azt a hamis prófétát. Természetesen árt Krisztus ügyének, amikor valaki ilyesmit tesz. Az ember eltűnt a területünkről, és nem is tudom, hogy hova költözhetett. Nem kell aggódnunk a hamis próféták miatt, hanem hadd mondjam ezt. Ellenőrizd a hamis tanítókat. Minden tanítót le kell vizsgáztatnod, még azokat is, akiknek a könyvét jelenleg olvasod. Sürgetlek téged, Isten igéje alapján ellenőrizd, amit mondok. Ne azért higgy, mert én mondom. Valaki így szólt egyszer hozzám. Vasárnapi iskolai osztályt tanítok, és ha valaki megkérdőjelezi, amit állítok, akkor egy biblia tudósra hivatkozom. Ez helytelen megközelítés. Isten igéjén kell nyugodni a tanításunknak. Csodálkozom azon, hogy korunkban az embereket olyan könnyen becsapják bármilyen tanítással. Az emberek követnek bármit, és ha ezt nem hiszed el, akkor meg kellene tekintened valamelyik hamis tanítás szervezeti működését és központját. Elcsodálkoznál rajtuk, mert azt árulják el, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem figyelnek Péter tanítására, amikor a hamis tanítóktól akarja óvni őket. Ehelyett odafigyelnek rájuk, sőt anyagi támogatást is adnak nekik. Valaki ezt így fogalmazta meg. Kis vízseppek, kis homokszemek formálják a hatalmas óceánokat, és a gyönyörű kontinenseket. Ugyanígy napi, alig észrevehető hatások formálják az olyan csodabogarakat, mint amilyenek mi vagyunk. Minket a csodabogarakat tényleg becsaphatnak. Péter azt mondja, hogy óvakodjunk a hamis tanítóktól. Az első fejezetben láttuk, hogy az Ószövetségben voltak Isten prófétái, akik 100%-os pontossággal prófétáltak. Péter most ezt mondja, de voltak a nép körében hamis próféták is. Nem csak igaz próféták ténykedtek, hanem hamis próféták is megjelentek Izrael népe körében. Ennek egyik példáját Aháb és Jósafát korában látjuk, akik háborút kezdtek a szíriaiak ellen. Királyok első könyve, 22. rész. Baál összes hamis prófétáját összehívták, akik arra sürgették Ahábot és Jósafátot, hogy induljanak a harcba. Jósafát azonnal látta, hogy még nem kérdezték meg Istent, ezért így szólt. Nincs itt Istennek valamelyik igaz prófétája? Aháb ezt válaszolta. Van, de börtönbe zárattam, mert sohasem mond nekem semmi jót. Korunkban nagyon sokan nem szeretik a prédikátorokat, ha csak nem dicsérik meg őket újból és újból. Aháb is ilyen ember volt. Isten prófétája, Mikeás megmondta neki az igazságot, és Aháb elfordult tőle. De mégis előhozatták Mikeást, aki ezt mondta Ahábnak. Ha harcba indulsz, meg fognak ölni. Aháb odafordult Jósafáthoz, és így szólt hozzá. Látod, sohasem mond nekem semmi jót. Nagyon szomorú, hogy Aháb nem hallgatott rá, mert megölték éppen úgy, ahogy Mikeás megjövendölte. Mikeás Isten igaz prófétája volt, de 100 meg 100 hamis próféta működött abban az időben, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók. Dr. Marvin R. Vincent az Újszövetségi Szótanulmányok című kiváló könyvében azt mondja, hogy a görögben a hamis tanítókat Pseudodidaskalos névvel illették, és ez csak itt fordul elő az Újszövetségben. Mint ahogy korábban már mondtuk, a hamis tanítók veszélyeztetik a mai egyházat is, és véleményem szerint tényleg veszélyesek. Ki a hamis tanító? A hamis tanító tudja az igazságot, de szándékosan hazudik bizonyos célból, vagy önző okból, vagy pedig tetszeni akar az embereknek, vagy mindezt pénzért teszi. Sok ilyen hamis tanító van korunkban. Azt prédikálják és mondják, amit az emberek hallani akarnak, jól lehet ismerik az igazságot. Ezért hamis tanítók. Vannak mások, akik tudatlanul tanítanak téves eszméket. A múlt idők egyes nagy reformátorai és némelyik egyházatja olyan tételeket hitt és oktatott, amelyeket ma nem fogadunk el. Úgy véljük, hogy teljesen tévedtek bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Azok az emberek nem voltak hamis tanítók. Azt hitték, hogy az igazat tanítják, ezért nem lehet őket a hamis tanítók sorába helyezni. A hamis tanító tudja, hogy mit csinál, és azt szándékosan cselekszi, mint ahogyan közöttetek is lesznek. Péter a hitehagyás korszakát a jövőben látta, ami majd a halála után következik be. Júdás is beszél a hitehagyásnak ugyanerről a témájáról. Maga az a tény, hogy Péter második levele és Júdás levele nagyon hasonlít egymáshoz, egyes kritikusokban azt a gondolatot vetette föl, hogy talán egymás munkáját másolták le. Hadd fejezzem ki ezt egy kissé másként. Amikor Isten valamit hangsúlyozni akar, akkor azt kétszer is megerősíti. Ezért mondta az Úr Jézus Krisztus, bizony, bizony, mondom néktek. Neki egy bizony kifejezés is elegendő, de amikor azt kétszer mondja, nagyon jól tesszük, ha megállunk és odafigyelünk. Ezért ez is olyas valami, amit Isten nagyon fontosnak tekint. Amikor azonban Júdás írta levelét, azt mondta, hogy már voltak hamis tanítók az egyházban. Nagyon korán bekerültek, és azóta is jelen vannak az egyházban. Azt hiszem, ebben az első versben nagyon jó definíciót olvasunk a hamis tanítókról, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta. Így gyors pusztulást hoznak magukra. Veszedelmes eretnekségeket. Ez azt jelenti, hogy pusztító eretnekségeket. Ezzel lehet leleplezni a hamis tanítókat, hogy tagadják Krisztus értük vállalt megváltó munkáját. Úgy jelennek meg az egyházban, mint egyháztagok. Állítják, hogy keresztjének, és a képmutatás leple alatt ténykednek. Évekkel ezelőtt egy gyülekezetben prédikáltam, amely nagyon szilárd, fundamentális gyülekezet volt, ahol szerették Isten igéjét. Lelkipásztort hívtak a gyülekezetbe, akit megkérdeztek, hogy hisze a Szentírásban, és hiszi-e a teljes, szó szerinti inspirációt. Határozottan igennel válaszolt minden föltett kérdésre. Mintegy két évvel később abban a városban jártam, és észrevettem, hogy a gyülekezet tagjai szétszóródtak, és más gyülekezetekbe jártak. Elmondták, hogy lelkipásztoruk teljesen félrevezette őket. Amikor a gyülekezetbe került, már akkor képmutató volt. Mást mondott, mint amit hitt. A hamis tanítóknak vannak bizonyos helyes tanításaik. Nincs olyan hamis tanítás, amelynek a tanai közt nem lenne bizonyos igazság. Ez teszi őket annyira veszélyessé. Ezerte veszélyesebbé, mintha 100%-osan tévednének. Ezek a tanítók általánosságban hisznek valamit, ami igaz. Urunk mondta, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Máté evangéliuma 7. rész 15. vers. Pál így figyelmeztette az efézusi gyülekezetet. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Apostolok cselekedetei 20. rész 29. vers. Ezek a farkasok juhok ruhájában jelennek meg, és teljesen elpusztítják és szétszórják a juhokat. Urunk világossá tette ezt, amikor Isten országát leírta, elutasítása, keresztre feszítése és feltámadása után. Akkor még nem alapozta meg a földön az ő országát, hanem azt mondta, hogy a mennyek országa olyan, mint az elvetett mag, vagy mint a mustármag, vagy mint a kovász. A kovász belekerül a kenyértésztába. A kenyér Isten igéje, és számos hamis tanítás van, amely Isten igéjének az ürügyén hangzik. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Péter második levele, második rész, második vers. Sokan fogják követni kicsapongásaikat. A hamis hívők követik a hamis tanítókat. Nem hiszem, hogy Isten kiválasztottjait folytonosan be lehetne csapni. Úgy vélem, hogy Isten megenged sok hamis tanítást és izmust csak azért, hogy az igazi egyházból kivonja a hamisságot, mert akik álhívők, azok követik a hamis tanítókat. Pál éppen ennek bekövetkezéséről beszélt, mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. 1. Korintusi levél 11. rész 19. vers. Más szóval, Isten valódi gyermeke nem megy abba az irányba. Az Úr Jézus mondta, az én juhaim hallják az én szómat, és nem követik a bérest. Amikor embereket látsz, akik követik ezeket a hamis tanítókat, akkor őket tudatlanul félrevezették, vagy szándékosan becsapták, mert ezt akarták hallani egész életükben. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Péter második levele, második rész, harmadik vers. Szép szavakkal. A görögben ezt a plastos szóval fejezik ki. Dr. Joseph H. Thayer újszövetségi lexikonjában azt mondja, hogy a plastos jelentése ez. Formált, alakított, mintha agyagból, viaszból, kőből készítették volna. A plastos szóhoz hasonló szó van forgalomban a mi nyelvünkben is. Ez új szó, ami Péter korában még nem létezett, bár bizonyos értelemben már megvolt. Az idegenül hangzó plastik szó jut az eszünkbe. Kedvelem ezt a szót, mert korunkban vásárolhatunk plastik kancsót, plastik vödröt, plastik edényeket, plastik játékokat. Csak nem mindent megvásárolhatunk ebből az anyagból, mert a plastikot bármilyen alakúra lehet formálni. Hadd mondjam tehát most nagyon kedvesen a következőket. Vannak plastik prédikátorok is, akiket olyan formára lehet alakítani, amilyenni az emberek akarják tenni őket. Azt hirdetik, amit a gyülekezeti tagok hallani akarnak. Plastik szavakat használnak. Ez az oka annak, hogy amikor a neoortodoxia először megjelent, sok embert becsapott. Amikor az itteni gyülekezetbe kerültem lelkipásztorként sok évvel ezelőtt, egy másik lelkipásztor is ideérkezett, körülbelül ugyanabban az időben. Kiemelkedően liberális volt, akit eléggé ismertek az egész világon. Gyülekezetének egyik tagja részt vett Biblia osztályunkban, és ezt mondta. Hitelesnek hangzik, mert ugyanazt a nyelvezetet használja, mint ti. Így válaszoltam. Rendben van, de azt is érti rajta, amit mond? Aztán húsvét vasárnapján telefonon felhívott, és ezt mondta. Ön ok nélkül bírálta ezt az embert. Ma Jézus feltámadásáról beszélt. Megkérdeztem a telefonálótól, de oda mente hozzá utána, és megkérdezte tőle, hogy elhiszi, hogy Jézus testileg feltámadt a sírból. Ezt válaszolta. Bizonyos vagyok benne, hogy ezt értette rajta. Aztán ezt mondtam neki. Bizonyos vagyok benne, hogy nem így értette, amit mondott, de kérdezze meg tőle minél előbb. Másnap felhívott ismét, és sírva mondta. Tudja, csak nevetségessé tette a testi feltámadás gondolatát. Tehát megmagyaráztam neki. Ezek az emberek a mi szókincsünket használják, de nem a mi szótárunkat forgatják. Más szóval mondhatnak valamit, de az a fontos, hogy vajon azt értik-e rajta, amit mondtak. Péter leírja, hogy a hamis tanítók szép szavakat használnak, plastik szavakat, olyan szavakat, amelyeket eltorzítottak. Szavaikat azokhoz az emberekhez alakítják, akikkel beszélnek. Mást mondanak az egyik tömeg előtt, mint amit egy másik tömeg előtt hangoztatnak. Ismerek valakit, aki fundamentális előadást mond, ha fundamentális csoport előtt beszél, de amikor egy liberális csoport elé kerül, ő is éppen olyan liberális, mint a hallgatói. A plastik prédikátort bármilyen formába beleöntheted, és alkalmazkodik a formához. Mi ezeknek a hamis tanítóknak az indítékuk? Megmondom neked, mert Simon Péter is nagyon világosan leírja ebben a levélben. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Azért tesznek mindent, mert kapzsiság fűti őket. A kapzsiság lényegében a bálványimádás egyik formája. Néha elképzelhető, hogy valamilyen pozícióra, névre, népszerűségre pályáznak. Sokan közülük a pénzre áhítoznak. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, Istenem! Kérlek, őrizd meg ebben a korban a hamis tanítóktól és csapdáiktól, és add, hogy minden tanítást Szentigéd mérlegébe helyezzek, és csak akkor fogadjak el, ha Szent Lelked pecsétje is rajta van. Hallgass meg engem az Úr Jézus nevében, kérlek. Amen.